Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket itt a megújult templomunkban. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, a különböző felekezetekből érkezett testvéreket és vezetőiket, lelkipásztor testvéreimet is. Örülök annak, hogy így együtt lehetünk, és annak különösképpen is, hogy most egy kicsit így megelőlegezve ilyen formában is hálát adhatunk azért, hogy megújulhatott a templomunk. Szeretném megragadni az alkalmat, és köszönetet mondani az evangélikus testvéreknek azért, hogy az idő alatt, amíg itt ezek a munkák folytak a templomunkban, addig ott tarthattuk az ő templomukban az Isten tiszteleteinket. Nagyon szépen köszönjük a testvéri segítséget és a testvéri támogatást. Isten áldja meg az evangélikus gyülekezetet, minden kedves testvért, lelkipásztorukkal és családjával együtt. Van egy csodálatos ígéretünk, a sok más ígéret között, amelyet az Úrtól kaptunk. Ez az ígéret arról szól, hogy ahol ketten vagy hárman vannak együtt az Úr nevében, ő ott van közöttük. Hála Istennek, mi itt sokkal többen vagyunk, mint ketten vagy hárman, és hisszük azt, hogy itt van Isten köztünk. Így kezdődik az a dicséretünk, amelyet most az Isten tiszteletünk elején énekeljünk, 165. énekünknek, tehát a református gyülekezeti énekes könyvben 165-ös ének ez. Remélem, hogy mindenkinek a kezében van vagy énekes könyv, vagy pedig olyan lap, amelyen rajta vannak az énekek, és mindenki tud velünk együtt énekelni. Tehát a 165. dicséretünknek az első verszakát énekeljük. Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal elé állni. Tudom, hogy mindegyik felekezet számára ismerős az az ének, amelyik így kezdődik, győzhetetlen én kőszálom, védelmezőm és kővárom. Folytassuk az Isten tiszteletünket ennek az éneklésével, 346-os számú énekünkhez. Énekeljük el mind az 5 verszakával.
Thank you. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvének 50. fejezetéből, az első 15 versszakot olvasom. A hatalmas Isten, az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Hívja az eget odafent, és a földet, mert ítélni akarja népét. Gyűjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgass népem, most én beszélek. Izrael, most téged intelek. Isten, a te Istened vagyok én. Nem feddelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem levő égő áldozataidért. De nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakkokat. Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét? Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Amen. Most foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy ezen a héten is sor kerülhetett, és sor kerülhet ezen a mai estén is arra, hogy különböző felekezetekből jövén együtt lehessünk a te nevedben. Köszönjük, Urunk, hogy a te fiad Jézus Krisztus nevében van a mi megtartatásunk. Köszönjük, hogy ő érette lehet üdvösségünk. Hálásak vagyunk neked, Urunk, ezért a hétért, az egyes estékért, hogy elkészítetted a te igédet, üzenetedet, így köszönjük ezt most meg előre neked a mai estéért is. Kérünk téged, Atyánk, hogy áld meg a te igédet, áld meg a te szavadat, hadd fogadjon a mi szívünkbe hitet, jó cselekedeteket, amelyeknek te örülsz, amely a te örömödre való. Kérünk téged, Atyánk, áld meg az ige hirdetőjét, és áldj meg bennünket, ige hallgatókat, a te egyszülött fiad, Jézus Krisztus nagy nevéért. Amen. Ige hirdetése készülve a 463. dicséretünk első és második verszakait énekeljük el. A 463. dicséretünket tehát, az első és a második verszakait. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám, égi lángod járja át szívem és a szám.
Thank you. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, mielőtt felolvasnám az igét, amely a mai igehirdetés alapigéjét képezni, egyből hadd vágjak vissza egy kicsit, nem vágjak, hanem hadd mondjam vissza, hogy sajnos 3 hónapig jöttetek el hozzánk. És mi ez ahhoz a 40 évhez képest, kedves református testvérek, amikor mi voltunk itt, ebben az imaházban, és jöhettünk ide, illetve én akkor még nem, de a gyülekezet, amelyben itt vagyok és szolgálok, és ez egy morzsánál is picibb, amit mi így meg tudtunk mutatni abból a szeretetből, amit a mi Istenünktől kaptunk. Úgyhogy ez mi nekünk volt öröm, ez a helyzet. Úgyhogy, kedves testvérek, nagyon örültünk annak, hogy a református testvérek most az ősz folyamán nálunk voltak. Az igehirdetés alapigéje, az pedig az az ige, amely valójában az egész ökumenikus imahétnek a vezérgondolata, amikor Jézus meggyógyít egy süket némát, mindjárt felolvasom ezt az igét, de most ezen az alkalmon, illetve ezen a héten nem ez az ige lett szétdarabolva, ahogyan szoktuk, hogy egy ige van, és minden napra valami mondani való ebből az igéből, hanem ez a vezérfonál, és azok az igék, amelyek az ige hirdetés alapigelyeként elhangoztak hétfőn, kedden, szerdán, ma, és majd holnap is fognak a katolikus templomban, azok valahogyan, valamilyen módon kapcsolódnak ehhez a központi igéhez. Viszont amiért én bátorkodtam ezt a 7 igét venni az igehirdetés alapigéjeként, ez azért van, mert az én 2 napom, az 5. és a 6. napnak a vezér gondolata, az így hangzik, Isten megítéli a hallgatásunkat, illetve fölhatalmazás a nyílt és őszinte szólásra, a megszólalásra. Ez a 2 egy összefüggő gondolat, ugyanannak a gondolatnak az eleje és a vége, az indítója és az érkezője. Ennek a 2 gondolatnak mindig együtt kell lenni, hogy Isten megítéli a kereszténység hallgatását, megítéli a mi csendben maradásunkat. De ugyanakkor, hogyha ezt fölismeri az ember, és Jézus lábához oda megy, Jézushoz oda megy, és kéri az Isten segítségét a maga tehetetlen, szótlan, néma életére, akkor az Úr Jézus kimondja fölötte az igét, teremtő szót mond. Nos, ez fogalmazódik meg ebben az ige szakaszban is, ezt fölállva hallgassuk meg. Márk evangéliumának a 7. fejezete végéről olvasom, a 31. verstől a következőképpen hangzik az ige. Jézus ismét elhagyta Tírus határát, és Szidonon át a Galileai tenger mellé ment a 10 város határain keresztül. Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét. Azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá. Effata, azaz, nyílj meg! És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt. Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek sem mondják el, de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték, és szer fölött álmélkodtak, és ezt mondták. Mindent helyesen cselekedett, a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. Istenünk, kérünk téged, hogy hallgass meg imádságunkat, légy közöttünk, a te szent lelkeddel vezest a mi gondolatainkat. Add nekünk a te igédet szívünkbe és szánkba, mert a te igéd lélek és élet. Add, hogy számunkra is azzá legyen. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ez az ige, amely a ma esti ige hirdetés és ima nyolcadunk fő gondolat menete, Ez az ige, tehát Márk evangéliumának 7. fejezete végéről valójában egy végtelenül nagyon-nagyon egyszerű történet. Van egy ember, aki valamilyen betegségben szenved, oda kerül Jézus elé, tulajdonképpen azt sem tudjuk, hogy hogyan került oda, hogyan vitték el Jézushoz ezt az embert, ő maga ment, ő maga tudott róla, mert hiszen süket volt, nem biztos, hogy tudott róla. Valószínűleg nem. Beszélni nem tudott, nem tudta elmondani, nem tudta elmutogatni, hogy mit akar. Be volt zárva ez az ember teljesen az ő saját maga világába. Nem hallott, nem tudott beszélni. Nem tudjuk, hogy került oda Jézus Krisztus elé, de Jézus, amint ő volt, ahogyan az egyik evangéliumi énekünkben is énekeljük, amint vagyok, jövök, úgy oda került ez az ember Jézus Krisztus elé, és Jézus kimondta rá a szót, még akkor is, amikor ez az ember nem tudta elmondani. Más esetben ezt halljuk az evangéliumból, hogy Jézus visszafordul és megkérdezi. Tegnap András atya is ezt az igét mondta, a Bartimeus igéjét, vak, a jerikói vak esetében, mit akarsz, mit cselekedjen veled, mondja Jézus ennek a vakembernek, amikor utána szól, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. És az ember azt mondja, hogy Uram, hogy lássak. És elmondja neki, mert ő tudott mondani. De egy olyan eset van előttünk, ami nagyon tipikus, és a mai emberre nagyon jellemző, és nagyon örülök annak, hogy itt vagyunk, és tényleg, hogy nem ketten-hárman vagyunk, mert valóban ez az ige a ti igétek. A ti igétek, kedves keresztény testvéreim, mert ez azoknak az igéje, azokat szólítja meg, azokat szólít meg minket együtt, lelkészeket és híveket egyaránt, hogy azok, akik Isten házába jönnek, akik együtt imádják és dicsőítik az Urat, valójában ne csak ezen falak között tegyék meg. Akár felújított szép templomuk van, imaházuk, akár újonnan épült templomuk, akár gyönyörű szép régi, több száz éves templomba járnak dicsőíteni az Urat, akkor is menjenek és tegyék meg ezt a falakon kívül is. Tegyék meg! Nem tudja, nem érti a Szentírás valójában, persze Jézus Krisztus ezt teszi, érti, ezért lett ember, és ezért jött közénk, ezért tanított, ezért vezetett bennünket. De valójában egy érthetetlen gondolat, hogy miért van az, hogy a keresztény emberek, akik tudják, mert a szívükön ott van, a fejükben ott van, a nyelvükön is ott lehetne az üdvösség, az evangélium, a teremtő szó, ahogyan azt hallhattuk a hétfői ige hirdetés alkalmával, hogy a János evangéliuma elejéről szólt az ige. Megszólal ez az ige, megszólal az Úr Jézus Krisztus, az ő beszédével, és valahogy mi mégis tehetetlenek maradunk. Kedves testvéreim, én most ezt nyilván többen is tudjátok már, egy hosszabb, hát 8 napig voltam távol, Izraelben voltam a Szentföldön, de egyáltalán nem turista utat tettem ott, vagy turista utazást, hanem gyülekezetekkel, emberekkel, lelkészekkel, öreg otthonban lévő emberekkel, palesztin keresztényekkel, arab keresztényekkel találkoztam. És kedves testvéreim, azt kell, hogy mondjam, hogy annak a 3 óra útnak, amit a repülőn visszafele töltöttem, folyamatosan azon járt az agyam, hogy fogok én visszazökkenni abba az életbe, egyáltalán vissza kell-e zökkennem abba az életbe, amelyet itt élek Budaörsön. Mert el kell, hogy mondjam, kedves testvéreim, hogy az az élet, amit az európai keresztények élnek, Norvégiától Olaszországig, és nem tudom, Portugáliától Ukrajnáig, vagy Oroszországig, amelyre belefér még az európai részébe, luxus kereszténységet élünk. Ezt nem lehetne ott. Az az ember, aki innen elmegy, és azt az életet, azt a hitéletet éli ugyanott tovább, egy olyan környezetben, ahol már a ruháján is, a szempillantásán is, a mozdulatán is látszik, hogy keresztény ember, vagy hogy milyen hívő ember. Félelmetes dolgok ezek, testvéreim, amiket most mondok. Látszik rajta, látszik. Ha nagyon sokan innen elmennének oda, abban a pillanatban, mint egy tabletta, föloldódnának egy pohár vízben, és elmúlna hitük, menthetetlenül. Sokszor az az érzésem, sokszor az a gondolatom, és itt most beleértem magamat is, testvéreim, hogy nem kereszténység az, amit mi itt élünk. Nem. Egy lelkész elmondta, hogyan épül föl az ő gyülekezete, és azt mondta, hogy van külön csoport arra. Nagyon pici gyülekezetről van szó. 310 ember, 310 ember a második legnagyobb messiási zsidó gyülekezet Izraelben. Az első az valami 500 valahány fős. És abban a pillanatban elkezdik tanulmányozni a Bibliát, ha valaki betér a gyülekezetbe. A Bibliát tanulmányozzák. Mi pedig arról beszélünk, hogy vegyétek meg a Biblia olvasó útmutatót, mert az segít. És az hívek otthon mit csinálnak? Horoszkópként előveszik, és azt mondják, ma azt mondja az Úr, hogy ne ölj, hát jó, akkor majd a mai napon erre gondolok. Mit is mondott Jézus, ne ölj? Aki már arra gondol, vagy azt mondja ostoba, vagy azt mondja buta, vagy valami ilyesmi, akkor az már a szívében megölte azt a másikat. Jó, akkor majd nem mondok ilyet a főnökömre, pedig a pokolba kívánom. Ilyen a mi kereszténységünk, testvéreim. És olvassuk a bibliai olvasó útmutatót, de nem erről van szó, táplálkozásról van szó, életről van szó, testvéreim. Arról van szó, hogy enélkül a könyv nélkül nem mennek el otthonról. Ebből szívják a hétköznapi élethez a nedvet, ahogyan az italt is megisszák az emberek. És attól kezdve, hogy ezt a könyvet kinyitják. Jó, hát ők innen olvassák, mi pedig pont fordítva, de ez egyébként nagyon jó, hogy fordítva olvassák a Bibliát a zsidók. Hát elkezdik az Új Szövetségtől. Na mindegy, nem, mert ott az Ószövetség van itt, és az Új Szövetség itt, és akkor... Na, szóval ők azt tudják, hogy hogy olvassák. De a lényeg az az, testvéreim, hogy nagyon sokszor nekem magamnak is az az érzésem, hogy az a kereszténység, az a templomba járás, az az élet, az az életvitel. És most itt nem a képmutatásról van szó, hanem a kereszténységről, a hitről való felfogásunk. Az első pillanat, amikor leszálltunk a repülőgépről, az első gondolatunk feleségemmel az volt, jöhetett ő is, hál' Istennek el tudtam vinni, és az volt, hogy itt lehet imádkozni. Nem, mintha ez nekem probléma lett volna, mert még én a McDonald'sban is képes vagyok a sajtburger előtt is imádkozni, bár az nehezen nevezhető ételnek, és ugye étkezés előtti imádságot el szoktuk mondani, de engem ez nem izgat. Én szeretek hálát adni az Úristennek. De azt éreztem abban az országban, hogy oda megyek, és lehet imádkozni. Ott benne van az imádság a hétköznapokban. Aztán persze eznek megtapasztaltuk a másik oldalát is, azt az oldalát, amikor a taxis összegyűjtött bennünket hazafelé jövet, és aztán ilyen kis buszban összegyűltünk néhányan, hát állandóan dudáltak, és láttam, hogy imádkozik. Fogja az egyik kezében a kormányt, és imádkozik. És egy kis könyvecske volt ott neki kinyitva a műszerfalon, néha oda nézett, és amikor oda nézett, akkor majdnem elütött egy embert, akkor arra rádudált, és megmondta neki, hát mindenféle nyelven, kézzel, lábbal, hogy menjen már el onnan, és imádkozott. Na, azt hiszem, hogy nekik pedig ez a bajuk. Hogy ők elmondják az Istennek, hogy mi van az ő szívükön. De nem hallgatják meg azt, hogy az Isten erre válaszol, mit mond nekik. Milyen következtetést vonok le ebből? Testvéreim, azt a következtetést tudom ebből levonni, hogy ez az ige nekünk szól. Süketek és némák vagyunk. A keresztény ember, aki meg van keresztelve, most maradjunk ennél a definíciónál. Aki meg van keresztelve, az örömmel hirdeti azt, amit ő vele tett az Úr Jézus Krisztus a kereszten. Nem tudom, ki emlékszik arra, református testvérek egészen biztosan, a gyönyörű szép ólomüveg ablak helyett mi volt régen itt, aranybetűkkel kiírva, megváltottalak. Ezt. Ha valaki az életét kapja vissza. Ott a távol keleten sokszor tapasztalták ezt meg az emberek, hogy a halántékukhoz fegyvert fognak. És aztán mégsem lövik le őket. Visszakapják az életüket. Egy karambolban, egy műtétben talán te magad is visszakaptad az életedet. Egy betegség után, amelyet természetesnek veszel, hogy meggyógyultál, hát hiszen persze. De hogy mennyire bennünk van ez, hogy mi magunk. Ott egy emberrel beszélgettem, testvéreim, és azt mondta, hogy sok nehézséget hordoz az életében. Messze földön lakik az ő felesége. Messze földön lakik az ő két kislányával. Ő pedig eljött, mert valami probléma támadt az életében, és csak máshol kapott munkát. és mondom neki, hogy menjen vissza, béküljön meg, könyörögjön békességért az Istentől. Ő könyörög békességért, de hát menjen vissza, és intézze el, és béküljenek meg egymással, feleségével és a gyermekeivel. Nem, ezt nem. Megkérdeztem, meddig bírja még, hogy a saját gyermekeit nem látja? Meddig bírja még? Nem tudom, de az Isten mindig megújítja a kegyelmét rajtam. Értitek ti ezt, kedves testvéreim? Értitek ti ezt, hogy valami, amit egy ember, aki látja az élethelyzetüket, hogy vissza kéne menni, megbékülni, bocsánatot kérni, és azt mondani, hogy rossz útra tettem a lábamat, és félreértettem az Istent, és megbántottalak, és bocsánatot kérek, egy ezt kéne tenni, ehelyett azt mondja, hogy megújítja az én Istenem az én életemet máshol, a tagadásában, a bűnében, az engedetlenségében. Milyen keresztények vagyunk mi, kedves testvéreim? És közben ő egészen biztosan hiszi, hogy átadott szellemiséggel imádkozik az Úr Istenhez. Mi ez, kedves testvéreim? Milyen keresztény életet élünk mi? Engedjük mi, hogy vezessen bennünket az Úr? Hát nem pontosan erről van szó, hogy oda kerül egy süket, néma ember. És ez a legfélelmetesebb betegség egyike volt, természetesen a fertőző lepra meg az ilyesmik abban az időben is félelmetes betegségek voltak, mert semminek nem volt igazából gyógyírja, hogyha nem időben fedezték föl, akkor szinte semmit nem lehetett igazából meggyógyítani. De gondoljátok el, hogy az az ember, aki nem tud beszélni, aki nem hall, az mit csinál? Nem tudja dicsőíteni az Istent. Nem tudja elmondani, hogy mit akar. Nem tudja elmondani, hogy éhes vagyok, adjatok enni. Nem tudja elmondani, hogy mi van az ő szívén, hogy kibántotta őt meg. Nem tud imádkozni, mert nem hallja a szavakat, nem tanulta meg a száját formálni. Nem tudja, mit jelentenek ezek a dolgok. Teljesen be van zárva az ember a saját világába. Augusztusban voltunk a Sacival, a nagyobbik kislányommal, illetve én nem voltam ott, hanem a feleségemék voltak bent, akkor volt az ő mandula műtétje. És amikor kontrollra mentünk be, akkor már együtt voltunk, és egy ilyen alkalommal láttam, félelmetes volt, azt, hogy egy kisfiú egy ekkora nagy műszerrel a fején süket néma volt. Egy kis füzetecskébe rajzolt, és néha egy beszélt az édesanyjához. Artikulálatlanul, érthetetlenül. És az édesanyja mindig megsimogatta őt. És ilyeneket mondott neki, hogy igen, feketére színezd a haját. Ő megértette. Mi nem értettük meg. Pár éves gyerek volt, 6-7, akinek már kitűnően kellene beszélnie, akinek éppen azon a lépcsőfokon van az élete a fejlődésben, hogy nagyon jól megtanulja kifejezni magát, hogy betűket tudjon szépen rajzolni és írni, és ehelyett ő így beszél. De van valaki, aki így ráfigyel, minden idegszálával, minden idejével, minden erejével ráfigyel a gyermekére, és tudja, hogy mit mond, mit gondol, mit érez. Ugye van gyereked? Ugye van unokád? Ugye hálát adtál már az Istennek azért, mert ő él? Mert ő gyógyító Isten, mert meggyógyítja a szenvedést és a betegséget. Ugye, hogy ez nem természetes? Ugye, hogy bármikor bármi történhetne velünk, de az Isten a tenyerén hordoz bennünket. És ha valaki ezt nem látja, és ezért nem tud naponta hálát adni az Istennek, mindig megújult erővel, az süket néma. Mert nem hallja meg, sőt még vak is. Nem hallja meg, nem látja meg, és ezért nem tud beszélni sem. Félelmetes dolgok ezek, kedves testvéreim. Luxus kereszténységben élünk, és ahogyan valaki egyszer fogalmazta, Magyarországon, nem tudom, hogy ez más egyházakban hogy van, vagy bocsánat, más felekezetekben ez hogyan van, mert egyház egy van, a Krisztus teste. De nálunk evangélikusoknál egy új gondolat van, egy új teológiai fogalom van születőben, a sopánkodás teológiája. Hát, ez se jó. Hát, ott is kéne egy kicsit segít. Hát, nincsen pénz. Hát, igen, a pénz. Hát, az a legkevesebb. Ezt tudjuk. Ezt tudjuk. És akkor az ember, amikor megadatik neki, elmegy Izraelbe, ahol lelövik, ha keresztény, az nem sopánkodik, az imádkozik. Az térdre ereszkedik. Az megalázkodik. Annak, hogyha keresztény, nincs hazugság az életében, nincs sunnyogás az életében, ha pedig van, akkor odaviszi az Úr elé. Értitek már, hogy mit jelent az, hogy süketnek és némának lenni? Aki nem megy oda az Úr elé, aki nem mondja el neki a bánatát, a megkötözöttségeit, a tehetetlenségeit, a bűneit, a hazugságait. Ez a szerencsétlen ember el se tudta mondani, valaki odavitte őt Jézushoz. És Jézus rátekintett, és kimondta fölötte a szót, Effata, nyílj meg! Ez az, amire nekünk is szükségünk van, mert Isten megítéli a hallgatásunkat, vétkesek közt cinkos, aki néma. Hányszor, de hányszor idéztük ezt már. Isten megítéli a hallgatásunkat. Mert hogyha ti nem mondjátok el, senki nem fogja elmondani. Persze Isten mindig támaszt szolgákat, engedelmeseket, akik el fogják mondani, és az életükkel be fogják mutatni, hogy mit jelent az egyedül igaz Isten színe előtt, tisztességben, tisztaságban, hitben élni. Mindig lesznek ilyenek, mert az Úr gondoskodik róla. Ez a Bibliában a maradék gondolata. A maradék. De hogyha a te családodban bánat, fájdalom, tehetetlen düh, nézeteltérés, leomolhatatlan és lebonthatatlan falak vannak, mondjuk anyós meg vő között, vagy testvérek között, mert örökösödési problémák vannak. Lelkészként, kedves testvéreim, szerintem majdnem, hogy naponta, vagy szinte hetente szembesülünk ilyen dolgokkal. Egyébként kedves ránézésre barátságos emberek olyan félelmetes bűnöket és gyűlöleteket és dolgokat tudnak hordozni a szívükben, és miért? Mert süketek. Süketek és némák. És azért süketek és némák, mert nem tudják azt, hogy oda kell menni Jézushoz. Jézushoz leborulni előtte, és azt mondani, hogy Uram, itt vagyok. Bilincsekbe van verve a nyelvem. Annyira utálom, hogy nem bírom szeretni. Annyira más az én életem, hogy nem tudom úgy élni az életemet, ahogy te. Nincs a szívemben békesség. Talán ez a legjobb visszajelzője annak, hogy az ember nem az Úristen útján jár. Nincs békesség a szívében. Annak, amit tesz, abban, amit tesz, ahogyan teszi. Az életében nincs békesség. Mert valami miatt mindig piszkálja őt az Isten szent lelke. Nos, kedves testvéreim, ezt az embert Jézus félrevonta. Nem mondta neki, hogy gyere, menjünk odébb. Megfogta a karját, és félrevonta. Ennek az embernek az egyetlen érzékelése a szem volt igazából. Persze meg a tapintása. És ezért nagyon kellett az, hogy az, ami maradt neki, azzal az Úr Jézus Krisztusra figyeljen. Ez nagyon fontos dolog, ami marad. A hívő ember valójában onnan tudja, hogy hívő ember, és még mindig az Isten tenyerén van, hogy az az érzékszerv, ami megmarad neki, azzal az érzékszervével még oda tud fordulni az Isten felé. Ez a süket néma nem tudott. Süket volt, meg néma. De látott. És engedte, hogy Jézus félrevonja őt a karjánál fogva, és ez azért volt, nyilván Jézus ezért tette, mert azt akarta, hogy ő rá figyeljen. Van itt egy példám, amit az evangélikus gyülekezetben már hallottak a testvérek, de hadd mondjam el az ökumenikus imahét alkalmával is itt közöttünk. Ez akkor volt, amikor, illetve hát sajnos sokszor megtörténik, mert a kislányom néha elég kajla, és nagyon szeret mindenfélére figyelni az életben, és amikor fontos dolgokat magyarázok neki, most már rájöttem arra, hogy a kis állacskáját meg kell fognom a kezembe, és a tekintetét az én tekintetembe kell, hogy fúrja, és én az övébe, és azt mondom neki, hogy Saci, megint őróla van szó, a nagyobbikról, a kicsi az még, na mindegy, és mondom neki, hogy Saci, rám, igen, terrorista, pontosan, te már tudod, felügyelül, tehát rám figyelj, mondom neki, rám figyelj, Saci. De apa, az óvodában az történt, és akkor így megy el, és akkor négy, ó, de szép újra lámpájuk van a reformátusoknak. Apa, figyelj, az óvodában, de szép ez az ólomüveg, ja, erre kell beszélni. De jó ez az új mikrofon, és azt mondom neki, Saci, rám figyelj, nem mehetünk úgy át a zebrán, hogy te nem figyelsz oda. Megtanítottam bal kéz, jobb kéz, figyelj rám. De apa, oda néz, és akkor figyelj rám, kislányom. Figyelj rám! Most Isten ezt mondja a süket némáknak. Figyelj rám! Szemkontaktus. Hogy legalább rá figyeljen. És aztán Jézus megmondja a magáét, és megteszi azt a csodát, kimondja fölötte az igét, amit akkor ő még nem is hall. Megtörténik vele a csoda. Amikor az ember elkezd valakiért imádkozni. Hányszor történt meg ez a gyülekezetetekben, testvéreim? Hogy valakiért elkezdtetek imádkozni, és az meggyógyult. És ennek az élete a helyére került. Az önpusztító életből építő és épülő élet lett. Hányszor történt ez meg a gyülekezetetekben? Ha kevésszer, ítélet van rajtatok. Ha sokszor, akkor gyarapodjatok benne, mert Isten kegyelmez, hogy megengedi, hogy megtapasztaljátok, hogy ennek az igének ereje és súlya és hatalma van a ti szívetekben. Csodálatos dolog ez. És itt kerülünk át egy másik dimenzióba. Egy egészen más dimenzióba, testvéreim, abba, hogy mit jelent ez, hogyha valakinek megnyílik a szája, és tudja dicsőíteni az Istent, mert meghallotta az Isten igéjét, mert fölötte kimondatott az ige, hogy nyílj meg, meghallotta az igét, és ettől kezdve nem öncélú életet él már, hanem tud beszélni másokról, és arról az örömhírről, amit ő maga is megtapasztalt a szívében. Csodálatos dolog ez. Ez a másik dimenzió, ez az, testvérem, hogyha valaki gyenge, ha valaki szerencsétlen körülöttünk, meg van kötözve a szája és a füle. Miért? Mert gyenge. Mert nem tudja, mert nem látja, mert nem tartja szükségesnek, mert nem érzi ennek az a létfontosságú jelentőségét, hogy ő a dolgait elmondja az Istennek. De el kell mondani. Ezért te mit teszel? Imádkozol érte. Imádkozol érte az ő dolgait, mert ő nem tudja a saját dolgait képviselni az Isten színe előtt, az ő dolgait eléviszed, az Isten eléviszed. Nem ez az imádságnak a másik dimenziója? Hogy valaki így meggyógyuljon, hogy valaki így gyógyítassék meg. Mert még a hívő emberekben is tudom, mert bennem is sokszor ott van. A hívő emberben is ott van az az ok, ami ölni tudna sokszor. Te magad miatt lettél ilyen. Aki hülye, halljon meg elnézést a kifejezésért. Hányszor, de hányszor bennünk van ez a gondolat. Megérdemelted, tessék, és még jól ki is oktatjuk, pedig kiállt. Vagy legalábbis kiáltana, de nem tud. Nem tudja, hogy kell. Ezért más dimenzió a hívő ember, amelyikben él. Már az az élet, amelyikben a hívő ember él, más dimenzió, mert tudja, hogy ő szerencsétlen, utolérték a bűnei, kesereg, falakat húz maga mögé, menekül, szerencsétlenül járt, bűneiben fetreng, mocsárban van, és süket és néma, mert nem tudja, hogy ez is csak úgy oldódhatna meg, hogyha elmegy az Istenhez és elmondja neki, és utána pedig örömmel beszél arról, hogy az Isten megoldotta az ő nyelvének bilincseit. Ez a gyógyulás. És mi hányszor másképpen kezdjük el gondolni a meggyógyulásunkat. Ez a félelmetes, testvéreim. Ezért nevezem én luxus kereszténységnek azt, amiben mi magunk élünk. Hallottam azt, hogy Izrael 4 4%-a nem is olyan régiben megtért keresztény ember. Vagy arab keresztény, vagy palesztin keresztény, vagy zsidó keresztény, amit inkább úgy hívunk, hogy messiási zsidó, tehát olyan zsidó, aki elfogadta Jézust messiásának. 4%-a. Amikor 1999-ben ott voltam először Izraelben, akkor még kevesebb volt, mint 1%. 1%. Ébredés van Izraelben. Ébredés. Ahogyan Afrikában is, kedves testvéreim, azon gondolkodnak, hogy lelkészeket, misszionáriusokat küldenek Európába, mert a nyugati kereszténység olyan távol van már a Szentírástól, a keresztény élettől, a vezetett, átadott élettől, hogy az afrikaiak gondolkodnak azon, hogy ide küldenek misszionáriust. Képzeljétek el ezt! Egyszer csak bejön ide egy fekete bőrű ember, és elmondja nekünk, hogy térjetek meg. Az első gondolatom az lenne, hogy ökölbe szorul a kezem, és visszaköldöm őt umbula-umbula-ba, hogy menjen oda vissza az ő gyülekezetébe, itt nekünk ne prédikáljon, mi keresztények vagyunk, a mindenség itt neki. Hát pont ezért fognak itt megjelenni ezek, kedves testvéreim. Pont, mert mi így gondoljuk. Mert némák vagyunk. Némák vagyunk és süketek. Süketek vagyunk arra, hogy meghalljuk az Isten hívószavát, azt, hogy fölöttünk is, az Úr kegyelméből hányszor, de hányszor mondja ki azt, hogy nyílj meg, nyíljon meg a szíved, a füled, az értelmed, az én igém előtt, hadd teremtselek újjá, hadd vegyem az életedet, hadd vezesselek téged. Nem csodálatos ez, hogy az Isten afölött is ki tudja mondani ezt a szót, aki már teljesen bezárta magát a börtönébe? Amikor olyan falakat építünk magunk körött, hogy nem tudjuk megérteni egymást, nem is akarjuk megérteni egymást. Hány házasság van, amelyik válófélben van? Hogy vádolják egymást az emberek? Gondoljátok el csak a legutolsó veszekedéseteket, mindegy, hogy kivel. A legjobb barátnőtökkel, barátotokkal, a férjetekkel, feleségetekkel, gyereketekkel. Nem egy áthatolhatatlan fal. Az egyik ezt mondja, a másik azt mondja. Soha nincs megértés, soha nincs békesség. És az ember csak azt érzi, hogy egyre inkább tele van a puttonya, amit egyre kevésbé tud viselni a hátán. És mindez azért van, mert süketek vagyunk az Isten igéjének meghallására. Effata, nyíj meg! És némák vagyunk az örömhír elmondására és továbbadására. Hogy békít meg az Isten két embert? Hogy? Hogy az egyik jól megmondja a másiknak, a másik meg belátja, hogy igen, neked van igazad. Á, soha. Úgy igen, hogy mind a kettőnek az életében külön-külön dolgozik az Isten, és egyszer csak összetalálkoznak a keresztfa tövében. Így igen. Máshogy nem? Nincs megbékélés. Nincs megbékélés. Tudjátok azt, kedves testvérek, ez most egy kicsit magas teológiai gondolat menetnek a kezdete lehetne, de csak azért mondom, hogy miről van szó. A palesztinok, az ő hitüket, tudjátok, honnan vezetik le? Hágártól és Izmaeltől. Mert azt mondják, hogy ők az ígéret fiai. Értitek ti ezt? És a zsidók pedig, és így a keresztények is, Ábrahámon keresztül, Sárával együtt, ugye, Izsákon keresztül vezetjük le azt, hogy mi. Testvéreim, egészen másról van szó. A palesztinok, ha nem lennének a palesztinok, a palesztin keresztények, szinte nem is érthetnék ezt a könyvet, amit mi a Bibliának hívunk. Ők az első 12 laptól kezdve mást írnának bele ebbe a több ezer oldalba. Számukra egészen más. A palesztinok, az arabok számára egészen más a Szentírás, a Korán meg minden. Lehet ezt valahogyan megértetni a másikkal? Lehet itt kiengesztelődésről beszélni? Lehet itt megbékélésről beszélni? Ha csak nem mi magunk, keresztények, akik hiszünk, és átadjuk az életünket, azt nem mondjuk, hogy Krisztusban van megbékélés. Tudom, mert az anyósommal is kibékültem. Tudom, mert végigvittem a harcot, és a feleségemmel is kibékültem. Tudom, mert a gyermekemmel is kibékültem. Tudom, mert kibékültem ezzel és ezzel. Tudom, hogy az Istennek van ereje. Ez igen, ez bizonságtétel. Miért van az, hogy az egyház nem hallatja a hangját? Olyankor beszél, amikor nem kéne, olyan dolgokba beszél vele, amikor nem kéne beszélnie, és olyankor hallgat, amikor beszélnie kellene, amikor teremtő szót kellene mondani. Például azt, hogy nyílj meg. Vagy valakit odavinni Jézus elé, hogy Jézus mondhassa ki felette. Mitől félünk? Mitől féltek? Mitől félek? Mi az, ami miatt meg vagyunk bélyegezve, és meg van kötve minden kezünk, és nyelvünk, és szánk, és mindenünk? Talán attól félünk, hogyha az evangéliumot mondjuk, akkor egy idő után fölismerjük, hogy hoppá, ennek az evangéliumnak ránk is hatással kellene lennie. Talán akkor azért. Ez is megkötözöttség. A nyelvünk bilincsben van, és a fülünk pedig megsüketül. Kimondja fölöttünk is, most ezen a mai napon, ahogyan minden napon az Úr Jézus Krisztus ezt az igét, nyíj meg. Lehet, hogy te nem is akarsz oda menni az Úr Jézus elé, mert tagadás van a szívedben. Lehet, hogy azt érzed, te elég vallásos vagy ahhoz, hogy megold a dolgaidat. Jártál már együtt kézenfogva az Úr Jézussal, tudod, hogy ő ilyenkor mit szokott tenni, mondani, majd te is megteszed, és mégsem úgy alakulnak a dolgok. Ezt a süketet és némát, süket némát oda vitték Jézus elé. Talán téged is hordoz valaki imádságban, hogy oda vigyen az Úr Jézus Krisztus elé, hogy leoldódjanak a bilincseid. Talán tudod az, hogy mit jelent bilincsben vergődni. A bilincsnek van egy ilyen tulajdonsága, egy félelmetes tulajdonsága, hogy az ember nem tudja, hogy bilincsben van. Azt hiszi szabad, azt hiszi laza, azt hiszi jó fej, közben bilincsben van. Ez a sátán nagy trükkje. De az Isten éppen az igéjével megmutatja, hogy mit jelentenek ezek a bilincsek. És hogyha te ezt látod valakinek az életében, ezt a bilincset, akkor vidd oda őt az Úr Jézus Krisztus elé. Hadd mondja ki az Úr Jézus Krisztus felette is, az ő élete felett, hogy nyílj meg, mert nincs másban üdvösség, nincs másban megbékélés. Nem lehet máshogy szeretni, nem lehet máshogy igazat beszélni, nem lehet máshogy bűntől szabadulni, nem lehet, csak Jézus Krisztusban, egyedül ő benne. Ezért kell ő hozzá oda menni, mert ahogyan a bevezetőben is hallottuk, ő benne van megtartatásunk. Mert Isten így találta ki. Isten így szerkesztette meg. Nincs másban. Ha meg vagy kötözve, te még ezt látod, és még ezt érzed. Ha valaki körülötted meg van kötözve, vagy látod ennek a magyar nemzetnek a megkötözöttségét, vidd oda az Isten elé. Sehol máshol nincsen békesség. Sehogyan máshogy nem talál meg békélést magának. Sehogyan nem fogja máshogy megtalálni az utat. Csak is az Úr Jézus Krisztusban. És ez te rajtad is múlik. Hogy néma vagy-e, vagy pedig örömmel hirdeted az Úr dicsőségét. Mert megnyílik a szád, megnyílik a füled, hallod, hogy mit kell mondani, és elmondod. És éled. Ez a keresztény élet. Vezettetve lenni. Imádkozzunk. Mennyei édesatyám, te látod az én nyelvemnek bilincseit. Amikor vigasztalnom kellene, és mégis oda mondok. Megmondom az igazat, osztom az észt, és nem vagyok irgalmas. Pedig te irgalmas voltál velem, és még most is az vagy. Bocsásd meg nekem a némaságomat, amikor nem mondom el mások szenvedését, mert ők nem tudják. Talán azt sem tudják, hogy szenvednek. Bocsásd meg a némaságomat, amikor az önzőségem miatt maradok néma. Bocsásd meg az okoskodásomat, amikor igét kellene hirdetnem. Bocsásd meg a süketségemet, amikor sokkal inkább a világ zajára figyelek, arra, hogy mi hol érdekes, a fények villogására, az üvöltő zenékre, nem pedig a te szavadra. Félre kéne vonulnom veled, Uram, hogy végre csak téged lássalak és téged hallhassalak. Mert tudom, hogy te ki akarod mondani az én életem fölött is azt, hogy Effata, nyílj meg. Ezért kérek, Uram, bocsánatot tőled, hogy sokszor úgy kerülhetek csak eléd, hogy mások visznek oda engem, nem pedig én magam megyek. De Uram, engedted nekem már azt a csodát megtapasztalnom és átélnem, amikor azt tapasztaltam meg, hogy milyen az, amikor mondtam. Mondtam azt, amit te adtál a számba, nem a saját gondolataimat, érzéseimet, okoskodásomat, hanem azt, amit te tőled tanultam és te tőled hallottam. És csoda volt. És csoda volt, amikor együtt imádkoztunk. És csoda volt, amikor éreztem, hogy mit szoktam ilyenkor tenni egy ilyen helyzetben, egy ilyen vitatkozásban a körülöttem lévőkkel, és mégsem azt tettem, mert hallottam a te szavadat. És mégis békesség lett a szívemben. És utána ajándék volt minden. Uram, amikor uralkodsz bennem, akkor nem kérdés, hogy beszélek-e te rólad. Akkor nem kérdés, hogy hallak-e téged? Bocsásd meg nekem, hogy sokszor a magam feje után megyek. És adj minél többször áldást az én számba. Kérlek téged, Uram, hogy ezt a magyar népet is, minket, keresztényeket, akik te rólad vagyunk elnevezve, áldj meg minket beszélő szájjal, amely a te dicsőségedet mondja el, amely a te nagy dolgaidról beszél, hogy te szabadító Isten vagy, hogy te vagy a világ világossága, hogy te vagy az ajtó, hogy te vagy az élet kenyere, hogy te vagy a szőlőtő, te vagy a jó pásztor, te vagy a vigasztaló, és a te nevedben, és a te tenyeredben ott van a mi életünk. Hadd mondjuk el ezt mindenkinek, mert csak te benned van békesség. Köszönjük, Urunk, hogy mi is ebben élhetünk. Áldj meg minket, mennyei édesatyánk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen.
Amikor arra gondoltam, hogy az igehirdetés utána már megkezdett 463. dicséretünknek énekeljük a harmadik és negyedik verszakát, akkor még nem tudtam, hogy mi fog elhangozni. Semmi baj. Azt gondolom, hogy valóban igazán imádságunk lehet ez a két énekvers, hiszen az egyik így kezdődik, hogy Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent. És a következő pedig így, hogy Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj. Jöjjön hát, kívánom a szívünk mélyéről, tényleg imádságként ez a két énekvers. Énekeljük tehát a 463. dicséretünk, 3. és 4. verszakait. Köszönöm szépen lelki testvéremnek, hogy Isten üzenetét tolmácsolta itt közöttünk, és bárcsak így lenne, hogy engednénk, hogy ez a bizonyos tűz, ez átjárhasson bennünket, és kiégethessen belőlünk mindent, ami szenny, ami salak, és hogy valóban buzgóságot támaszhasson bennünk, és így indulhassunk el, és amit az Isten ránk akar bízni, azt tényleg adjuk tovább. Hirdetem örömmel azt a testvéreknek, hogy még folytatódik az imahetünk, tehát holnap este is találkozhatunk. A holnap esti alkalmunk helyszíne a római katolikus templom lesz, és úgy tudom, hogy utána agapén, tehát szeretett vendégségen is együtt lehetünk. Így hívunk szeretettel mindenkit, tehát holnap este 6 órára a római katolikus templomba. Most pedig mielőtt Istenünk áldását fogadnánk, azelőtt a 395-ös dicséretünket énekeljük el. 395-ös énekünket mind a 3 verszakával. Ez az a dicséretünk, amely arról szól, hogy szeretetben összeforva egy közös test tagjai tudjunk egymásért harcolva, ha kell, vérünk ontani. Énekeljük hát ezt a énekünket mind a 3 verszakával.
Thank you.
Isten áldását fennállva fogadjuk. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.